Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.
Sziasztok, Babik Edit vagyok, és a Wellbeing jegyében, a jól létünk érdekében ma egy nagyon izgalmas kezdeményezésről beszélgetünk vendégemmel, dr. Babai Lászlóval. Szervusz, Laci, köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, szép napot a hallgatóknak.
Laci a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke és alapítója, és az Életmód Orvosi Központ orvos igazgatója. És a mai témánk pedig egy számomra nagyon izgalmas téma, mozgás receptre program. És akkor hadd kezdjem mindjárt azzal, hogy én nemrégiben voltam orvosi vizsgálaton, ahol elkérdezett az orvosom, hogy és én mivel segítem a jól létemet. És hát persze én elmeséltem, hogy időnként járok túrázni, igyekeztem azt a munkát, vagy a feladatom azon részét leadni, amit úgy éreztem, hogy nagyon stresszes, és még hosszan beszélgettünk, hogy hogy próbálom, és mondta, hogy hát ezt örömmel hallja, mert amikor a betegeinél rákérdez, akkor mindenki azt mondja, hát hogy doktor úr, hát szedem a gyógyszert a vérnyomásra, szedem a gyógyszert a cukorbetegségemre, és szedem erre, arra, amarra. Szóval van egy olyan érzésem, hogy Magyarországon nagyon erős gyógyszerfét is van. Abban hisznek az emberek, abban bíznak, azt gondolják, hogy beveszik a pirulát, és akkor minden jóra fordul. Te hogy látod ezt?
Én úgy gondolom, hogy inkább ismeretfét is van, és azt követik, amiről van ismeret. De ez nem csak Magyarországon, hanem az összes nyugati országban, amiket ismerünk, és itt, amiket az előbb említettél, életmód tényezők, azokat szerintem még kevésbé ismerjük, mert ezek az utóbbi időbe kerültek a tudománynak a homlokterébe, és az orvostudománynak arra a szintjére, amire már azt tudjuk mondani, hogy megfelelő bizonyítékokkal rendelkezünk ahhoz, hogy irányelveket tudjunk belőle alakítani, és véghez tudjuk vinni. Tehát ezek a mozgás, a táplálkozás, a stresszmenedzsment és az egyéb életmódi tényezők, most az életmódorvoslásban 6 pillért különítünk el, ezek az utóbbi időben jutottak el erre a szintre. És ezen belül is ez a mozgás receptre program, aminél ez is egy nagyon érdekes, hogy összekötni az egészségügyet, és a nem egészségügyet. Az egészségügyben már jó pár éve, 5-6 éve sorra jelennek meg a különböző szakmai irányelvek, hazai, illetve nemzetközi társaságok, illetve minisztériumoknak a szakmai irányelveiben, hogy a 150 perc közepes intenzitású kardio mozgás plusz 2x30 perc izomerő növelés, az szükséges a felnőtteknek, gyerekeknek 60 perc naponta közepes intenzitású kardio mozgás, ez a minimum. Ez a WHO-nak is az ajánlása, hogy ez a minimum. De eddig nem nagyon törődtünk azzal, hogy szép ez leírva, de ezt hol tudjuk megvalósítani, hiszen a orvosi rendelőbe te nem töltesz el heti 150 percet, hogy ott a doktornő, doktor úr mellett a fizikai aktivitást végezd. Valahogy be kell vonnunk a szabadidő, a sport, a mozgás szektort, hiszen ott tudjuk ezt véghez vinni. És innentől kezdve ez a hogyan illeszkedik, az eddig megszoktuk, hogy a gyógyítás, a megelőzés az egészségügyi szektoron belül történik. Ez hogyan tud együtt működni, és egyáltalán miért kell kilépni az egészségügyi szektoron kívülre, és aki nem egészségügyi szektor, vele hogyan tudok együtt működni, mi a gondolkodása. És akkor ez az, amit az Aktív Magyarországon az államtitkár úr Révész Máriusz mondta, hogy na akkor, amikor a népegészségügyi termékadónak a kezelése hozzá került, hogy ültessük le ezt a két szektort, és beszélgessünk, és ott egy asztalnál ülünk rendszeresen, és ezeket próbáljuk, hogy hogyan tudjuk egymást megérteni, és ott mindenkinek, aki odaült, azt mondtuk, hogy ez az első alkalom, hogy mi így ülünk egymás mellett. És ezt látjuk a önkormányzatoknál is, ahova visszük ezt a programot, hogy létezik egészségbizottság, meg létezik sportbizottság, akik az önkormányzatnál is, hát maximum tudtak egymásról, de hogy nem beszélgettek soha, az biztos, és ott derül ki, hogy létezel. Miközben azért pár éve benne van az orvosi előírásokban, hogy ezt a fizikai aktivitást, ezt mindenkinek végeznie kell.
Na most nagyon előre szaladtunk, és visszakanyarodok a legelső mondatodhoz, amikor azt mondtad, hogy mert nincs ismeretük az embereknek, és valóban eddig volt a gyógyszerről ismeretük, de hogyha az orvos, a doktor úr vagy a doktornő ajánlja nekem azt, hogy én mozogjak ennyit, annyit és ilyen formában, akkor megint azt mondom, hogy talán hitelesebbé teszi ezt az egész gondolatot, ezt a szemléletmódot. Ugye említetted, hogy itt az egészségügyi szféra, és az a szféra, akik a mozgással, a szabadidősporttal foglalkoznak, vagy olyan intézmények, ahol mozoghatunk, azok össze kell, hogy fogjanak. Szóval ajánl nekem egy intézményt, vagy ajánl egy klubot az orvos? Vagy milyennek a módja?
Ez az, amire a Aktív Magyarországon összeültünk, és ezen gondolkozunk, és mi kaptuk az Életmódorvosi Társaság a fölkérést, hogy erre dolgozzunk ki programot. Körbenéztünk, hogy más országokban ez hogyan történik. Párat találtunk, Új-Zélandon indult leghamarabb, utána Európába, Svédországba, azokat átvették pár európai, de hogy tényleg nem Magyarország, Covid alatt 2020-21-ben indított az Európai Unió egy pár éves pilotot, azóta az most megállt, valami miatt nem megy tovább, hogy a Sports Clubs for Health, tehát annak a kidolgozása, hogy vajon egy sportklub milyen feltételeknek kell megfelelni, hogyha ő egészségcélú mozgásra várja a pácienseket. Ez nyugaton sincsen így dobozosan kész, mindenhol gondolkodnak. Ezek a minták, illetve a 12. kerület 2021 és 24 között csinált egy szintén pilotot zöld recept néven, az ottani tapasztalatokat beépítve dolgoztuk ki a rendszert. Az európai ajánlás úgy szól, hogy orvostól induljon, hiszen a gyógyítás, a megelőzés az orvos fogja össze, bármilyen eszközzel is történik utána. Ez bizonyítékokon alapuló legyen, legyen utána egy megtartó, támogató környezet, és legyen után követve. Megkerestük az egyetemeket, az orvosképző egyetemeket, a testnevelési egyetemet, a gyógytornászokat, az edzőket, dolgozzunk ki bizonyítékokon alapuló ajánlásokat, ez megvan. Ez alapján már tudja az orvos, hogy mit és merre kell tennie, milyen hatásai vannak a mozgásnak, tehát hogyha te bemégy egy orvoshoz, és szeretnénk ezt pár éven belül elérni, hogy az orvos ne csak a irányelvbe olvassa, hogy a cukorbetegségnél, a magas vérnyomásnál, az onkológiai betegségnél, a perifériás érszűkületnél, a depressziónál, a demenciánál, a csontritkulásnál és több mint 30 betegséget felsorolhatok, szerepel benne, hogy 150 perc közepes intenzitás, hanem tudja azt is, hogy akkor veled mi a következő lépés, amit kérdeztél itt, ami az általán kidolgozott ajánlásban benne van, egy föl kell mérni egy állapotot, egy orvosi állapotot és egy kockázatértékelést, és arra kell buzdítani a pácienst, hogy bármilyen is, tehát hogyha nincsenek éppen akut tünetei, és egyensúlyban van a kezelése, akkor hogyha alacsony és közepes intenzitású mozgást szeretne elkezdeni, akkor rajta kezdje. Nem kell itt hatalmas orvosi kivizsgálásokra mennie. És akkor jön a következő, hogy meg kell tanítani a páciensnek, hogy mi az, hogy közepes intenzitás, mi az, hogy alacsony intenzitás.
Hogyan végezze azokat a gyakorlatokat?
Itt jön be a mozgásszektor, akit segítségül hívunk, hogy légy szíves, tanítsd meg, mutasd meg. Tehát, hogyha az orvos ajánlja, hogy neked magas vérnyomásra, neked koleszterinre, vagy a családban nagyon sok volt a emlődaganat, a prostatarák, a vastagbéldaganat, akkor megelőzésre, rendszeres fizikai aktivitás az javasolt, akkor ezzel a úgymond indikációval és ismerettel el tudsz menni mozgásszakemberhez, akit most a testnevelési egyetem és utána az összes sport szakembert képző egyetem indít majd ilyen képzéseket. Aki az egészség célra jöttél mozogni, akkor a protokoll szerint végez egy állapotfölmérést, és akkor ő tudja neked javasolni, hogy mit szeretsz. Mert van, aki futni szeret, van, aki úszni szeret, van, aki evezni szeret, van, aki bármit. Az már orvosilag mindegy, hogy mivel érje el a közepes intenzitású kardiomozgást. Ott a sportszakember segítségével érje el ezt a hetente 150 perces időtartamot, és utána, hogyha ez megvan, akkor nekem orvosként kvázi csak ellenőrizni kell, hogy akkor a vérnyomás elkezdett lefelé csúszni. Igazítsunk hozzá a terápiában. A cukor elkezdett beállni, az ingadozás kezdett megszűnni, és akkor el tudsz érni egy olyan állapotot, kezelési állapotot, amire valahol az a célunk orvosként, hogyha ha van egy megelőzés, akkor ki se alakuljon a betegség, ha már valami kockázat kialakul, akkor ne menjen tovább, ha van valami betegség, az meggyógyuljon.
Nagyon érdekes volt, amikor azt mondtad, hogy, és akkor megkérdezik, hogy ő mit szeret sportolni, és én olvastam egy kutatást, hogy Magyarországon még azok is, akik egyébként sportolnak, azoknak a 10%-a mondja azt, hogy ő nagyon szeret sportolni, de az összes többi valami más motivációt mond. Ugyanakkor például említetted, hogy a svédeknél már elindult egy ilyen kezdeményezés korábban, ott pedig 40% fölött, közel 50%-a volt a válaszadóknak, akik azt mondták, hogy igen, ők szeretnek sportolni, szóval mi nagyon mélyről indulunk, azért a magyar ember sajnos picit inaktív, még európai mércével is.
Én szándékosan nem a sportot szoktam használni, hanem a mozgást szoktam használni. Ez a különböző nyelvekben, tehát angolul ez máshogy hangzik, magyarul a sportnak szerintem lett egy olyan fölhangja, hogy az verseny.
Az élsportot értik alatta?
Ott valamit teljesíteni kell, ott nem a szeretem, és akkor nem csodálom, hogy hát szeret sportolni, hát a sportolás az nem a szeretemről. A mozgás, a rendszeres fizikai aktivitás, a rendszeres testmozgás, az már közelebb van ahhoz, hogy szeretem azt végezni. És igen, ez az, amit meg kell emelni, és én nagyon szeretek ezzel foglalkozni, mert amikor orvosként valamilyen terápiát javaslók, az általában kellemetlen, mert szúr, mert fáj, mert nehéz bevenni, mert valami. A mozgásnál van az, hogy igazából én egy endorfin felszabadító terápiát javaslok neki, amit hogyha elkezd, és közösségben tudja végezni, és itt nagyon az önkormányzatoknak, illetve a mozgás helyszíneknek, kluboknak nagy szerepe van, akkor ő ezzel örömteli terápiát kap. Én a Aktív Magyarországban is azt szoktam mondani, hogy mi egészségügy adjuk bele a racionalitást, a mozgás szektor pedig rakja bele az emocionalitást.
Az érzelmeket, igen.
És akkor viszont szeretni fognak az emberek mozogni.
Igen, említetted, hogy az önkormányzatokon keresztül próbáljátok megszólítani az orvosokat, illetve a sportintézményeket, vagy egyéb intézményeket. Tulajdonképpen itt a házi orvosokról van szó?
A nemzetközi ajánlás, meg a logika is, tehát hogyha hetente 150 perc közepes intenzitású kardiomozgást kell végezni, az mondjuk vagy 5x 30 perc, vagy 3x 50 perc, az a majdnem minden nap, vagy minden második nap mozogni. Ez lakóhely közelén tud megvalósulni. A lakóhelyhez az önkormányzatok értenek, ők szerződésben vannak törvény szerint a lakóhely közeli egészségügyi ellátó intézménnyel, a házi orvossal, és vannak vagy saját mozgáshelyszínek, vagy pedig ismerik, hogy milyen mozgáshelyszínek vannak, vagy éppen ők építettek rekordtime pályát, szabadidő fitness parkot, valamit. Tehát ők minden szereplővel napi szintű kapcsolatban vannak, ráadásul tényleg értenek a közösségteremtéshez is.
Szóval a szereplőkkel is, meg avval az infrastruktúrával is, ami rendelkezésre áll, és akkor az előző kérdésemre a választ, tehát, hogy igen, a házi orvosok, ezek igen. Szerint, ha jól értem, a házi orvosok bevonásával. Szóval hány házi orvos csatlakozott, vagy hány intézmény csatlakozott eddig ehhez a programhoz, és mik a tapasztalataitok?
A csatlakozás azok folyamatosak, jelen pillanatban elköteleződés 65-70 önkormányzattól van. Az elköteleződés alatt értem azt, hogy aláírt szerződés. Az aláírás után jön az adatbekérő, mert mi mindenkit fölviszünk adatbázisba, minden háziorvost, minden mozgáshelyszínt, hogy utána a páciens az ügyfélportálunkon megtalálhassa azt, hogy kifogadja szeretettel az egészségcélú fizikai aktivitásra. Jelen pillanatban az adatbázisban talán 380-400 háziorvos van benne, és olyan 1000-2000 mozgáshelyszín.
Mik a visszajelzések? Hogy élik meg az orvosok? Hogy élik meg a páciensek?
Több orvos szeretne csatlakozni, mint ahány már csatlakozott, és több mozgáshelyszín, mint aki csatlakozott. Itt majd egy kicsit módosítani kell, lehet, hogy az önkormányzatok, ahol az önkormányzat valamilyen okból kifolyólag nem tud aktívan, vagy nem szeretne aktívan részt venni, de van helyi páciens, orvos, illetve mozgáshelyszín is őket közvetlenül. Azok az önkormányzatok, akik lelkesek benne, és nagy aktivitást tesznek rá, és ők úgy gondolják, hogy ők azért is vannak a polgármestertől kezdve a képviselőtestület, hogy a helyi lakosoknak az életét szebbé, jobbá, boldogabbá, örömtelibbé tegyék. Így például Kaposvár, Kecskemét vagy Zalaegerszeg, ott nagyon-nagyon jól működik. Kecskemétről volt, hogy ott kaptak plusz az önkormányzattól egy gyógytornász, meg egy kommunikációs szakember, tele van már. Tehát több az igény, mint amennyi kapacitás van, ott azon kell gondolkodni, hogy hogyan tudnak újabb meg újabb helyszíneket, lehetőségeket bevonni.
Ugye nagyon sok minden múlik a helyi adottságokon is, ahogy említetted. Például hallottam már olyan kezdeményezést is külföldön, hogy Amerikában parkreceptre, ha jól tudom, tehát ott kifejezetten arra törekednek, hogy a szabadba menjenek ki az emberek, és talán Kanadában olvastam egy olyat, hogy social prescription, vagyis azoknak az embereknek, akik valamiért a társadalom szélére sodródtak, mondjuk magányosak, el vannak szigetelődve, esetleg pénzügyi nehézségeik vannak, vagy valamilyen akár mentális problémával küzdenek, ott például ezt írják föl. Lehet ez egy ilyen jövőképe a mozgásreceptnek, programnak? Hosszú távú?
Szerintem ez bizonyos szintig jelenkép is, hiszen a mozgás szektoron belül nagyon sok szervezettel igyekszünk mi is együttműködni, hát országosan, és ott a Monspatsarolt a gyaloglóklubosoknak több mint 1000 helyszínük és gyaloglóklubjuk van országszerte. Az örömtáncosok nagyon aktívak benne, ott is már szerintem több száz lehetőség van országszerte.
Ezt mondjuk el, hogy mit kell tudni az örömtáncról, mit jelent ez pontosan?
Hát ebben nem én vagyok a teljesen professzionális, hogy ezt elmondjam, úgyhogy ha ebben tévedés, akkor minden örömtáncostól elnézést kérek. Amit én fölfogtam belőle, hogy a lényeg az tényleg az öröm és a tánc, tehát meghatározott zene, és akkor utána egyszerű lépésekkel, körtáncban végzett gyakorlatilag, ahol az együttlét, a mozgás és a zenével az öröm az, ami lényeges. És itt, amikor a második kerület csatlakozott, és ott voltunk a polgármesteri hivatalban, a polgármester úrral, utána ott voltak az örömtáncosok is, és ő velük kint a parkban egy kicsit táncoltunk, és hát az, mivel egyszerű mozgás, ezért könnyű megtanulni azonnal, tehát aki akkor kezdi, ő is tudja. Én 50 évesen, tudta a kollégám 30 évesen, és tudták 60-70 évesen is pont ugyanazokat a lépéseket. Vannak különbözők, amit utána a személyre lehet szabni, hogyha gyakorlottabbak, akkor egy kicsit összetettebb lépések, hogyha jobban mozgékonyak, egy kicsit a jobban mozgató lépések, de ez már az éppen aktuális jelenlevőkhöz személyre tudják szabni.
És hogyha abban gondolkodunk, hogy hosszú távon mit jelenthet ez az egészségügy számára, mit jelenthet az egyén számára, akkor milyen jelentőséggel bírhat egy ilyen program?
Rettentően sok adatunk van most már, tehát az egyén számára például a infarktus utáni egy éven belüli halálozás az eléggé rossz számokkal bír, minden ötödik pácienst elveszítjük egy éven belül a magyar statisztikák szerint, azért ez lehetne úgy, hogy minden tizediket vagy minden huszadikat veszítsük csak el, és hogyha a statisztikák meg az tanulmányok azt mutatják, hogy azok a rehabilitációk, ahol egy évig a fizikai aktivitás szerepel a mindennapi rehabilitációs vagy életmód programba, ott a halálozás 28%-kal csökkenteni lehet. Vagy tudjuk azt, hogyha valakinél kimutatnak egy rosszindulatú daganatot, és akkor fizikailag aktív, akkor 39%-kal magasabb az 5 éves túlélése. Vagy hogyha kezdődő szívelégteleneknél fölmérjük azt, hogy ki hány méter tud 6 perc alatt megtenni, aki 500 méternél többet tud megtenni, neki kétszer jobb a túlélési esélye. Most már tudjuk azt, hogy a fittség, amit a rendszeres fizikai aktivitással növelni lehet, az a halálozással, egészséggel nagyon szoros kapcsolatban van. Tanulmányok vannak, hogy a dohányzással egyenértékű, vagy még jelentősebb prediktor, és azt már mindenki tudja, hogy a dohányzás az mennyire káros az egészségre, az inaktivitás az pont ugyanannyira káros az egészségre. Tehát azzal, hogyha valaki aktív, olyan 4-5 évvel tudja az egészségben eltöltött életéveit átlagosan növelni. Hogy ez társadalmi szinten milyen? Hát, hogyha nem 55-60 évesen betegszenek meg, hanem 5 évvel később kezdődik, hogyha kevesebb a cukorbeteg, ha kevesebb a magas vérnyomás, és akkor ez mind direkt, mind indirekt kiadásokban jelentősen megjelenik. Erre tavaly jelent meg magyar szerzők tollából, hogy ez 100 milliárdos nagyságrend évente. Tehát ilyen 4-500 milliárdot lehetne kvázi megspórolni, hogyha itt a fizikai aktivitás az emelkedne, és nem csak 4%-a a populációnak érni el azt a szintet, amit a WHO ajánl, hanem mondjuk 8 vagy 12%-a. Tehát ez mind egyéni, mind társadalmi szintnél hatalmas számok a javulás irányába.
Egyébként mi páciensek mit tehetünk azért? Túl azon, hogy igyekszünk mi is a szabadidőnkben megteremteni a lehetőséget a mozgásra, mit tehetünk, mondjuk hogyan motiválhatjuk a házi orvosunkat, vagy mit tehetünk azért, hogy valóban egyre jobban terjedjen el ez a szemlélet, vagy ez a program?
Kezdjük a kicsiknél, mert van a mozgásnak, ennek már irodalma van. Tehát az, hogy fél óránként picit fölállunk, picit mozunk, az már hozzárak az egészséghez. És az már kimutatottan életéveket tud jelenteni, és ez a szoktuk mondani, hogy menjünk lift helyett gyalog, de igen, menjünk lift helyett gyalog, és ezek higany millimétereket, millimol per litereket cukorba és életéveket tud jelenteni. És akkor innen indulva lehet elmenni a szabadidőbe, végzett, hogyha valakinek gyereke van, amikor a gyerek elmegy mozogni, akkor ő is mozogjon valamit, a hétvégén menjen el és túrázzon, este, amikor leül egy film elé, akkor ne leüljön, hanem menjen és sétáljon 3 kilométert. Ezekkel mind-mind hozzá tud járulni, és szerintem a házi orvosok felé mindig a legjobb a példa. Tehát, hogyha a házi orvosnak sok olyan páciense van, aki rendszeresen mozog, akkor ő is észreveszi, hogy aki mozog, ő neki mások az egészség paraméterei, mint aki inaktív van a fotelben ül.
Na, akinek kedvet csináltunk most, és egy kicsit szeretne jobban elmélyedni a témában, az hova kattinthat a neten, hogy többet megtudjon a mozgásreceptre programról?
mozgásreceptre.hu oldalra.
Nagyon szépen köszönöm. Dr. Babai László volt a vendégem, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke és alapítója. Laci, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatók, rövid szünet következik, és kérem, hogy álljatok fel, egy picit mozogjatok ti is, és néhány perc múlva újabb vendégemmel várlak benneteket vissza a rádiók.